Emlékezz, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 25. Zsoltár első és harmadik versét. Elfoglalva dicsérjük tovább a mi Istenünket, énekeljük a 379. dicséretünknek mindegyik versét. ami segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint az megírva található Ézsaiás könyve 55. részében, az első verstől a 13. versig terjedő ige szakaszban. A hosszabb ige szakaszt leülve hallgassa meg a gyülekezet.
Ó, minnyájan, kik szomjúhoztok, gyertek-e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjet lelketek kövérségében. Hajtsátok ide füleiteket, és jertek hozzám, hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget Dávid iránt való, változtatlan kegyelmességem szerint. Ímé bizonyságul adtam őt népemnek, fejedelmül és parancsolul népemnek. Ímé nem ismert népet hívsz elő, és a nép, mely téged meg nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért és Izrael szentjért, hogy téged megdicsőített. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok úgy segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik megbocsátásban. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt. És magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek, a hegyek és halmok újongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak. A tövis helyén ciprus nevekedik, és bogáncs helyett mirtusz nevekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségül és örök jegyül, amely el nem töröltetik.
Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Jöttek, fennállva imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édes atyánk, magasztalunk téged a megterített asztalért. Köszönjük neked, hogy a te irgalmadat hirdeti számunkra. Köszönjük neked, hogy te hívsz minket a veled való közösségben, hogy te vagy az, aki megelégíted az éhezőket, te vagy az, aki inni adsz a szomjazóknak. Megvalljuk neked, mindenható Istenünk, hogy bizony vágyunk rád, vágyunk a veled való közösség mélyebb megélésére, vágyunk a te irgalmadra, bűnbocsánatodra, szeretetedre. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a mi lelkünk hozzád. És köszönjük neked, hogy ez nem hiába való vágyakozás. De kérünk, bocsásd meg azt, hogy bizony tapasztaljuk a teljes jólakottságot is, amikor egyáltalán nem érezzük azt, hogy szükségünk lenne a te szent igédre, mert annyi minden mást fogyasztottunk, annyi minden mással lettünk tele, hogy már nem volt a szívünkben helye a te ígédnek. Kérünk, bocsáss meg ezeket, és kérünk azért, hogy te ébredd fel a szívünkben az éhséget, a vágyat te utánad, akkor, amikor talán elszürkül a lelki életünk, amikor talán a sok gond és baj miatt csak a kenyér kérdés foglalkoztat minket, de nem a lelki kenyér, nem a te szent igéd, hanem a mindennapi küzdelmeink és nyomorúságaink. Megvalljuk neked azt, hogy bizony számunkra nagyon elsődleges az, ami fizikai valóságnak tűnik, és bizony sokszor háttérbe szorul a te egyházadnak az ügye. De kérünk azért, hogy ezen a mai istentiszteleten a te szent lelked és igéd által rázd fel minket, eleveníts meg minket, te töltsd be minket valóban igazi szomjúsággal, és te elégítsd meg a mi szívünket. Kérünk, hogy te légy itt velünk Jézus Krisztusért, ami Urunkért, és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ide az Úrasztalához. Közben mondom, hogy még itt elől vannak helyek, vagy ahol a gyerekek ültek eddig, oda lehet ülni nyugodtan. Jó, mindenkit engedjetek be a körből. Jó, fogjátok egymást kezét. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Azt szeretném először is megkérdezni tőletek, hogy ki az, akivel előfordult már olyan, hogy nagyon szeretett volna elmenni mondjuk egy szülinapi zsúra, és őt nem hívták meg. Az osztályban valakinek volt ilyen alkalom, és őt nem hívták meg. Látom, hogy vannak ilyenek, de csak ketten. Hát ez jó, hogyha a többiek mindig eljutnak ilyen helyekre. Hogy éreztétek magatokat akkor, amikor titeket nem hívtak meg?
Jó.
Előtte jól érezted magad, nagyon jó. De nem szeretsz szülinapra menni ezek szerint, Levente, te hogyan? Nincsen még olyan jó barátod. De reméljük, hogy ez változni fog, és lesz majd olyan, aki téged is meghív, meg akit te is meghívhatsz. És volt-e már olyan, hogy valahol láttátok, hogy egy terített asztal van, vagy valakinél valami nagyon finom csokoládé például, és titeket nem kínált meg? Ki az, akivel ilyen előfordult, hogy látod finomságokat, és ott nem kínáltak meg? Ó, látom, megint csak ketten vannak, hát aztán nagyon jól el vagytok kényeztetve, mindent megkaptok, ami szemszájnak ingere, a két bátor fiatalember jelentkezett. De azért, hogy az is, aki esetleg nem ért még át ilyet, hogy nem hívták meg, vagy pedig esetleg nem kínálták meg valamivel, amit ő itt szívesen megkóstolt volna, azt el tudjuk képzelni, hogy az nagyon rossz érzés. Nagyon, nagyon nagy fájdalmat okozhat a mi szívünknek ez, hogyha ezt tapasztaljuk, hogy valamiről lemaradunk, valami jót nem kapunk meg, valamit hiányolnunk kell. Ez nagyon rossz, és bizony, akivel esetleg még nem fordult elő eddig, sajnos azért azt mondom, hogy elő fog fordulni ilyen, de a Biblia, a felolvasott ige ma arról beszélt, Ézsaiás könyvéből, hogy Isten meg akar vendégelni minket. Ő azt mondja, hogy jöjjetek mindnyájan, gyertek ide hozzám, terített asztallal várlak titeket. Szeretném, hogy jól laknátok, hogy jól érezzétek magatokat, hogy megkapjátok a kenyeret, a tejet, mindent, amire igazán szükségetek van. Isten ilyen terített asztallal vár minket, és jó dolgokat akar adni nekünk. Úgyhogy, ha esetleg csalódunk néha, hogy emberek nem mindig kényeztetnek el minket, és nem mindig terített asztallal fogadnak is, legyen bátorítás a számunkra az, ami Ézsaiás könyvében van, hogy Isten hív mindannyiunkat, ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek, jöjjetek, vegyetek és egyetek, jöjjetek, vegyetek bort és tejet. Mindenható Isten ezekkel az igékkel is azt akarja mutatni, hogy ő áldást, jó dolgokat akar adni a számotokra, hogy bátorítson, erősítsen benneteket abban, hogy hozzá mindig lehet jönni, hogy benne mindig lehet bízni, mert ő megvendégel minket. Áldás, békesség! Az igehirdetésre készülve énekeljük a 166. dicséret első versét. Hallgassuk meg, amint az megírva található a Máté evangéliuma 5. részében, a 6. versben. Így szól Istennek szent igéje. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Egyházi évünkben böjt napjait éljük, készülünk a nagy hét eseményeire, és ilyenkor a bűnbánat, az önvizsgálat, vagy szó szerint is a böjtölés jellemzi a mi mindennapjainkat. És akkor, amikor a böjtben élünk, talán meglepően hangzik, hogy Ézsaiás könyvéből és Máté evangéliumából is olyan igék hangzottak, amelyek a megelégedettségről, a jól lakottságról szólnak. Vajon hogyan fér bele mégis ez az üzenet egy böjti vasárnapi istentiszteletben? Ugye a legfontosabb, hogy miközben éppen böjtölünk, miközben nem mondunk a kényelemről, a finom ételekről, talán nem a dőzsölés jellemzi a mindennapjainkat, aközben az igazi értékre, az igazi táplálékra irányulhat a mi figyelmünk. És a hegyi beszédben, Ézsaiás könyvében is erről az igazi éhségről, erről az igazi táplálékról van szó, és az erre való vágyakozásról. Hogy az igazi éhség az, amikor nem számunkra megfogható dolgokra, ételekre vágyakozunk, hanem valami olyan jelenti az életünket, hogy betöltsük a mi legfőbb, legmélyebb lelki szükségletünket, hogy a lelkünk legyen megelégedett, a lelkünkben tapasztaljuk meg azt is, hogy mit jelent igazán éhezni és szomjúhozni, és mit jelent az, hogy Isten megelégíthet minket. Pilinszky János gondolatai böjtre vonatkozóan így szólnak, amit szeretnék most idézni. Az evangélium külön csodája, hogy a szegény emberiségnek is már a lemondásról beszélt. És ugyan miért? Mert a puszta gazdagságra való törekvés, a gyűjtés, a habzsolás láza valamiféle mennyiségi élményé változtatja az életet. A lemondás viszont erkölcsi, minőségi élményé változtatja a világot. Így módon az aszkézissel
még a keresztjén is gazdaggá válhat. Mindenható Isten szeretne minket meggazdagítani. Jézus Krisztus azért jött erre a földre, hogy életünk legyen, és bővölködhessünk. Akkor is, amikor számunkra talán döbbenetesen hangzanak Jézusnak a szavai, boldogok, akik éheznek és szomjaznak. És eszünkbe jutnak talán nagyon szörnyű képek, amikor éhező embereket láttunk, vagy aki már megélhetett ilyet életes során, hogy tényleg a mindennapjaiban valóságá vált az éhezés, vagy éppen nem tudott a család gyermekeket, nem tudta úgy elkényeztetni, mint amilyen jó dolga most ezeknek a gyermekeknek van, akik itt vannak a templomban, hanem szükséget kellett szenvedniük. Olvastam Viski Ferenc bizonyságtételét, aki erdélyi lelkészként fogságba került, és aztán a feleségét és a gyermekeit is elvitték egy táborban. És döbbenetes volt az, ahogyan az édesanyja asztalhoz ültette a gyerekeit, és nem volt mit enniük ott a táborban. Nem tudtak élelemhez jutni, és a legnagyobb fájdalom el tudjuk képzelni, hogy mi lehet, amikor egy szülő nem tud ételt adni a gyermekének. És hogyha ezekre gondolunk, akkor nagyon nehezen tudjuk megérteni, hogy miről is beszél itt Jézus. Akkor azt gondoljuk, a Ézsaiás könyvében van, hogy bizony magasabbak az Isten gondolatai, mint a mi gondolataink, és nem értjük az ő üzenetét. Boldogok, akik éheznek. De az a csodálatos, hogy amikor a boldog mondásokat olvassuk, és Jézus bárkire azt mondja, hogy boldogok, akkor ezzel nem csak egy ilyen megállapítást tesz, hogy igen, akármennyire megdöbbentőnek is hat a számunkra, mégis lehet boldog az, aki sír, vagy az, aki lelki szegény, vagy az, akit üldöznek, hanem ebben Jézusnak ezekben a szavaiban az is benne van, hogy boldogok lehettek, éheztek, gyertek, terítek asztalt nektek, hogy egyetek, hogy jól lakjatok, és megtapasztaljátok azt, hogy én olyan ételt tudok adni, amely az örök életre táplál titeket. Juhász Gyula írta azt az egyik versében, hogy mindannyian a boldogság trónörökösei vagyunk, és mindnyájan száműzöttek. Bizony, talán sokszor ezt tapasztaljuk, de a mai igénk mégis arról beszél, hogy mi nem száműzöttek vagyunk, hanem örökösök, meghívottak, akiket maga Jézus Krisztus hív az ő asztalához, akiket maga Jézus Krisztus akar éltetni és táplálni. Ézsaiás könyvében is egy csodálatos evangélium, egy csodálatos hívogatás hangzik a babiloni fogságban élő nép számára, hogy jöjjetek, és én táplállak titeket, és jól laktok, és bővölködni fogtok. Ez nagyon döbbenetes lehetett a nép számára akkor, amikor ők a legnagyobb fájdalmat, a hitük legsúlyosabb próbáját élték át. Hogyan lehetséges az, hogy mégis bővölködhessenek? Hogyan lehetséges az, hogy megtapasztalják, hogy Isten egészen közel van hozzájuk, hogy Isten lakomája nyitott mindenki számára. A Szentírásban ez egy visszatérő csodálatos kép, ami a lakomáról, a vendégségről szól, hogy a mindenható Isten meg akar vendégelni minket, hogy befogad az asztalához. Ez egy csodálatos dolog, hogy Isten nem zár ki, nem utasít el minket magától, még a bűnösnek is kegyelmez, irgalmaz, és lehetőséget ad arra, hogy egy asztalhoz üljünk, hogy megéljük, megérezzük azt, hogy mit jelent, amikor Isten úgy, amint vagyunk, olyan bűnösen is elfogad minket. Ez egy túl hatalmas látomás volt Ézsaiás könyvében olvasott ige a nép számára. Bizonyára nehéz volt megérteni ezt annak a népnek, amelynek a világa éppen darabjaira hullott, teljesen összezsugorodott. Isten azonban nem egy ilyen déli bábról beszél, nem azt kínál a népnek, akkor, amikor arról szól, hogy még a pusztában is csodálatos utat készít, hanem ezt valóságosan véghez is viszi a nép számára. És ebben az igeszakaszban van egy ilyen sürgetés is, hogy döntésre kell jutni, hogy én elfogadom-e azt, amit Isten kínál nekem. Elfogadom-e azt, hogy ő hív magához. Tudok-e erre igent mondani? Elfogadom-e az ő szeretetért? Senkinek sem kell kívül rekednie, de azt hangzott Ézsaiás könyvéből, hogy addig hívjuk segítségül az Istent, addig keressük őt, amíg közel van. Keressétek az Urat, forduljatok Istenhez, és forduljatok el a gonosztól. Akkor lehet lelki felüdülésben részletek, hogyha ez a lelki szomjúság az Isten utáni vágy jellemez titeket. És a hegyi beszédben, Jézus szavaiban ezen van a hangsúly, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak. Boldogok, akik tudnak vágyakozni, akik nem fásultak, akiknek nem dermet meg a szívük a sok igazságtalanság, a sok nyomorúság, hazugság miatt, akik nem mondják azt, hogy én már az életben mindennel beteltem, úgyhogy most már nem vágyom semmire, nem remélek semmit, csak szürkén telnek az én napjaim a munkában, a családban, és semmi rendkívüli nem történik. Az a boldog, aki még tud vágyakozni, aki tud vágyakozni a jobbra, a nemesebbre, az igazabbra, aki tud reménykedni akkor is, amikor talán az ő kis életének a világa is darabjaira hullik, amikor egy gyász, vagy fájdalom, vagy betegség, vagy a munkájának az elveszítése teljesen a létbizonytalanságba taszítja őt. Vajon nem azért olyan meggyengült sokszor a mi hitéletünk, a mi kereszténységünk, mert lecsillapodott az étvágyunk, mert olyan jól lakottnak érezzük már magunkat, mert nem, ez a nagyon nagy éhség van a szívünkben Krisztus után és az ő kegyelme után, ami életünk idejében talán többször jellemzett minket, különösen akkor, amikor elkezdtük igazán keresni Istent, az Istennel való közösséget. És az a szomorú tapasztalat, hogy a leglelkesebb hívők életében is elkövetkezhet olyan korszak, amikor úgy érezzük, hogy hát nem az a legfőbb vágyam, hogy reggel kinyissam a Bibliát, hogy nem az lelkesít engem nagyon, hogy eljöjjek a templomba. Nekem nagyon döbbenetes volt, amikor az egyik néniről hallottam azt, hogy kedvesen megjegyezte a sógornője, ez abban a faluban történt, ahol a szüleim laknak, kedvesen megjegyezte róla a sógornője, hogy ó, hát még akkor is elmenne a templomba, hogyha úgy mászna, mert annyira fontos a számára az Istennel való közösség. Vajon mennyire vágyakozunk mi a közösségre, mennyire vágyakozunk mi az Istenre? Van-e még a szívünkben egyáltalán vágy, vagy teljesen jól lakottnak érezzük magunkat, hogy ott van a terített asztal, és azt gondoljuk, hogy ó, én már teljesen tele vagyok, egy falatot sem tudnék megenni. Milyen döbbenetes a különbség, hogy akár a Földön is ugye nagyon sokan vannak, akik teljesen jól lakottnak érzik magukat minden értelemben, hogy mindennel elteltek, és mennyien vannak, akik szükséget szenvednek, akiknek szüksége lenne egy palac kenyérre, egy korty vízre, egy testvéri szóra, egy szeretetteljes megnyilvánulásra, egy telefonhívásra vagy egy látogatásra. Mindig vannak és lesznek, akikben talán kihunyt a vágy az Isten után is, vagy egyszerűen vágy valami jó után, valami építő után. Jézus azt mondja, hogy az a boldog, aki tud vágyakozni, de nem mindegy, hogy mire. Nem arra, hogy még több pénz legyen a bankszámlán, nem arra, hogy még csodálatosabb nyaralásokban legyen részünk, vagy pedig arra, hogy mi legyünk a munkahelyünkön az, aki legelőrébb jut a ranglétrén, hanem aki tud vágyakozni az igazságra. És ez a döbbenetes még ebben az igében, hogy az igazságra való vágyakozás mennyire jellemez minket. Amikor a gyermekekkel foglalkozom, akkor többször megtapasztalom azt, hogy bizony a kisgyerekeknek az igazság érzete az még nagyon élesen és nagyon élesen jellemzi őket, hiszen hogyha bármi olyan történik, ami igazságtalanság, akkor rögtön mondják, hogy ha nem is az iskolában esetleg, akkor otthon, de hangot adnak annak, hogy sérelem esett az ő igazság érzetükön. És aztán, ahogy növünk fel, egyre inkább azt gondoljuk, hogy ó, hát ne szóljunk semmit, ugye aki igazat szól, annak könnyen betörik a fejét, úgyhogy ne is nagyon akarjunk az igazságról, őszintességről beszélni. Egy olyan világban, ahol sokkal inkább nyerő a hazugság, sokkal előrébb juthat az, aki nem őszinte, aki esetleg olyan dolgokat mond, aminek a valósághoz köze nincsen. És egyre inkább azt gondoljuk talán, hogy bolond az, aki az igazságra törekszik, bolond az, aki az igazságért szót emel. Ahogyan egy példát olvastam, hogy egy férfi a munkahelyén felemelte a szavát egy nagyon nagy igazságtalanság miatt, és ezért hátrább került, a rosszabb beosztásba került, és amikor hazament és elmondta a feleségének, a felesége teljesen döbbenten kérdezte tőle, hogy miért szóltál, most boldog vagy? És azt mondta a férfi, hogy boldog, mert a lelkiismerete nyugodt. Mi bizony ezt mondanánk nagyon sokan talán erre a férfire, még keresztjének is, hogy ez jó nagy bolondság, hiszen könnyen ki is rúghatnánk a munkahelyéről. Mi lesz akkor a családjával, micsoda felelőtlenség. És mégis az a jó, hogyha a keresztjéneknek nem veszik el az igazságérzete, hiszen a mi Istenünk az, aki szüntelenül igazat szól, aki mindig az igazságot mutatja nekünk, és olyan jó, hogyha mi is inkább az igazságra vágyakozunk. Nem a saját igazságunkért öklözünk másokat, nem a vélt igazságunk nevében bántunk meg talán másokat, vagy mindenki mondja a saját igazát, és ezért soha nem tudunk közösségre jutni, vagy megbeszélni dolgokat, hanem azok a boldogok, akiket az igazság utáni vágy jellemez. Aki úgy vágyakozik az igazság után, mint az éhező a kenyér után, mint a szomjazó a kortyvíz után. És itt az a jó, hogyha elfogadjuk, hogy ez Jézus mai tanítványairól szól. Jézus nekünk mondja azt, hogy akkor vagy boldog, hogyha az életedet betölti az igazság utáni vágyakozás. Miért olyan szürke az életed? Miért olyan szürke sokszor a hitéleted? Azért, mert nem lobog benne igazi vágy, nincsen benne igazi éhség az Isten után. Vannak olyan vágyaink, amelyek jellemeznek minket, de azok nagyon sokszor a földhöz kötnek. Földi dolgokhoz kötöznek minket. Pénz, tekintély, siker, Jézus Krisztus lényét szomjazni, Jézus Krisztus után, az ő igazsága után vágyakozni viszont valóban megelégíthetünk az ő kegyelme és irgalma által. Testvéreim, mi jellemez téged? Milyen vágyaid vannak? Mik azok, amikre leginkább törekszel mostanában? Mi az, ami boldoggá teszi a mindennapjaidat, hogyha arra gondolsz? Vajon ezek Istenhez köthető lelki dolgok, vagy pedig csupán olyanok, amelyek a mindennapi életünket tehetik egy kicsit kellemesebbé és szebbé. Böjt idején az lenne a jó, hogyha többet tudnánk az Isten felé fordulni és rávágyakozni. Martin Luther Kingről jegyezték fel azt, hogy egyszer megkérdezték tőle, hogy miért beszél annyit, miért harcol annyit, hiszen olyan hiába valónak tűnik az ő harca, az ő küldetése. Tudjuk, hogy ő egy Amerikában élő baptista lelkipásztor volt, aki az emberek egyenlőségéért küzdött, és azért, hogy tiszteljék az embereket, függetlenül attól, hogy milyen a bőrszínük, vagy honnan jöttek. És ő ezt mondta, minden pofon és ütleg, ami az ember arcán csattan, előbb Jézust éri, és aztán engem is. Nem tehetem, hogy ne tegyek valamit. Vajon testvéreim, mi is ilyen lelkülettel tudunk-e ebben a világban élni? Martin Luther Kinget idéztem, de most szeretnék Luther Mártontól is ezzel az igével kapcsolatban néhány gondolatot idézni. Mi azt a parancsot kaptuk, hogy olyan éhséggel és szomjúsággal éhezzünk és szomjazzunk az igazságra, amely nem csökken, nem szűnik meg. Ne törődjünk mással, mint az igazság betöltésével és fenntartásával, fittyet hányva mindenre, ami ebben hátráltat minket. Ha már az egész világot nem téríthetjük meg, legalább azt tegyük meg, amit tőlünk telik. Amikor a Biblia igazságról beszél, akkor beszél egy jogi igazság fogalomról, ami a megigazulást jelenti, hogy Istennel való helyes kapcsolatot, hogy Isten igaznak fogad el minket. Szóval erkölcsi igazságról, Istennek tetsző magatartásról, a szív, az értelem, a gondolat belső igazság érzetéről, és társadalmi igazságról is, az emberi jogok érvényre juttatásáról, az otthon, a család jogainak védelmére is ki kell terjednie ennek az igazságnak. De akkor, amikor a Biblia az igazságról beszél, akkor a legcsodálatosabb üzenete a számunkra az, hogy Jézus Krisztus így szól, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. És akkor, amikor ott van Pilátus előtt, és Pilátus kérdezi tőle, hogy valóban király vagy-e, akkor Jézus beszél arról, hogy az ő országa nem ebből a világból való. Viszont, amikor az igazságról beszél Jézus, akkor azt mondja Pilátus, hogy az igazság micsoda, és Jézus így válaszol, én vagyok. Az a jó, hogyha megismerve Jézus Krisztust, megismerjük az ő igazságát, amely által bűnbocsánatot kapunk, amely által megtanuljuk az Istennek tetsző magatartást, és erőt is kapunk ahhoz, hogy azt szerint éljünk, és amely által bátorságot kapunk arra is, hogy kiálljunk az elnyomottak, a bajba jutottak, a meggyötörtek mellett, és felvállaljuk az ő nehéz helyzetüket. Hallottam azt, hogyha valaki nagyon sokáig éhezik, akkor egy idő után mindent sárgának lát, és csak hogyha rendes táplálékhoz jut, akkor kezd egy idő után újra színessé válni a világ körülöttem. De a lelki életben éppen fordítva van ennek az igének az alapján, hogy azok, akik nem éheznek és nem szomjaznak az igazságra, nem éheznek és szomjaznak Jézus Krisztus személyére, a vele való közösségre, az ő irgalmára, bűnbocsánatára, azok látják nagyon szürkének a világot, azok számára szürkülhet el minden. És akkor, hogyha ez a vágy újra felélet bennünk Jézus Krisztus után, az ő áldásai után, akkor kiszínesedik az életünk, hogyha vágyakozunk az ő igazságára, akkor újra megláthatjuk a fényeket, akkor újra érzékelhetjük azokat a dolgokat is, amelyek az életünket valóban szebbé, nemesebbé tehetik. A mai Isten tiszteleten megterítettük az Úr asztalát, és lehetőségünk van arra, hogy együk a kenyeret, igyuk a bort, és megtapasztaljuk valóságosan is Istennek irgalmát és az ő kegyelmét. Adja meg a mindenható Isten, hogy tudjunk valóban vágyakozni erre teljes szívünkből, és ha valaki esetleg nem vágyakozik még annyira most, akkor elmondhatja Istennek azt az imádságot, hogy Istenem, adj vágyat a szívembe te utánad. És Isten ezt az imádságot is bizonyosan meghallgatja, és ő az, aki valóban megelégít minket, ő az, aki lelkesít minket, ő az, aki táplál minket, és megerősít arra, hogy be tudjuk tölteni a küldetésünket ebben a világban, mint annak a tanúi, akik ismerik az igazságot. Amen. Énekeljük az úrvacsorára készülve, az igehirdetésre válaszolva a 42. Zsoltár első versét. Hallgassátok meg, atyám fiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol, a korintusbeli gyülekezethez írott első levele, 11. fejezetében a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, valljuk meg a mi bűneinket imádságban. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Isten! Igazak és igazságosak a te utaid, ó szentek királya! Úr Jézus Krisztus, Istennek báránya, áldott légy, hogy elveszed a világ bűneit, méltó vagy, hogy tiéd legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és hatalom, az igazság és dicsőség és az áldás. Istennek szent lelke, köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, és a szent vacsora jegyei által emlékezetünkbe idézed, megváltó Urunk, életünk hozott áldozatát. Légy segítségül, hogy eljussunk a bűn nyomorúsága miatti megszomorodásra. Megvalljuk neked, hogy fájlaljuk a bűn rontását, amely halált, betegséget, háborút, gyűlölséget, tisztátalanságot és szenvedést hozott a világra és a mi életünkbe. Fájlaljuk gyülekezeteink erőtelenségét az evangélium hirdetésében, a betegek gyógyításában, ami kicsinyhitűségünk, engedetlenségünk és hűtlenségünk miatt van ez. Fájlaljuk egyen-egyenként életünk tisztátalanságát,
és színed előtt megalázva magunkat, mondjuk bűnvaló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, akit fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallástételünk után a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy egy szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odasszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát, melyet megállt a mi Urunk, Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz, alázatos szívvel és szép rendben. Énekeljük először a 184. dicséretet, majd a 213. 220. dicséretet.
Amen. Hogy meghallottál, mi könyörgés Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát, így éltek vele az apostolok, az első keresztények, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy magatokban az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek, hanem viselkedjetek keresztényi rendeltetésetekhez méltóan. Most pedig fejünket meghajtva adjunk hálát az elvett jókért. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked azt, hogy a te asztalodnál mindig meggazdagodunk. És azt is megtapasztaljuk, hogy ahhoz, hogy kaphassunk valamit, ahhoz el kell engedni. És köszönjük azt, hogy megláthatjuk azt, hogy mennyivel több, mennyivel drágább az, amit te adsz. És egyszer csak silány lesz minden, amihez eddig olyan görcsösen ragaszkodtunk. Köszönjük azt, hogy te újra és újra rámutatsz a valódira és az igazra, az igazságra, amelyik a te fiadban van. Az, hogy tudnélik mindennél jobban és mérhetetlenül szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy túllépve a mi kicsinyességeinken, olyan csodálatos szeretettel tártad ki a szívedet felénk. És különösen könyörgünk most mindazokért, akiknek szüksége van arra, hogy betöltsd őket, mert valóban megüresedtek, mert nagy veszteség érte őket. Hadd könyörögjünk most a gyászolókért, akik szerettük mellett kellett, hogy megálljanak, és el kell hordozniuk ezt a terhet, hogy most már ezúttal másképpen van az élet. Hadd könyörögjünk azokért, akikre különös teherrel nehezedik ez a gyász. Így kérünk, hogy vigasztald meg őket és mindnyájunkat. És kérünk arra, hogy légy velünk a jövő hétnek a küzdelmeiben, mindennapjaiban. Hadd könyörögjünk azért, hogy ebben a bőjtben egyre inkább tisztuljon a mi bensőnk, és áttekinthetővé, átlátszóvá váljunk. Köszönjük, hogy egyúttal megélhetjük ugyanezt a te házadban is, ezt a tisztulást, és ne maradjon ez csak külső, hanem ez legyen a mi bensőnkre is jellemző. Kérünk a mi gyermekeinkért, különösen könyörgünk az ifjakért, a kicsinyekért, és könyörgünk az idősekért, a betegekért. Enyhítsd az ő fájdalmaikat, gyógyíts meg őket, légy mindnyájunkkal, döntéseinkben, légy ott a pihenésünkben is, csendességünkben is, és a feladatainkban is. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot, ekképpen: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a mögöttünk levő időszakban sokszor álltunk meg ravatal felett. Mindenek előtt mi részvéttel kísértük utolsó útjára Biliszki Rudolf atyánk fiát, 33 évesen az ő ravatala felett a 39. Zsoltárból vettük az igét. Jelensd meg, Uram, az én végemet és napjaim mértékét, mennyi az, hagy tudjam, milyen múlandó vagyok, ímé tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merő hiába valóság minden ember, akárhogyan áll is. Hadd meg, Uram, az én könyörgésemet, figyelmezzél kiáltásomra, könyhullatásomra, ne vesztegelj, mert én jövevény vagyok te nálad, zsellér, mint minden én ősöm, ne nézz rám haraggal, hadd enyhüljek meg, mielőtt elmegyek, és nem leszek többé. elbúcsúztunk Miklós Ferencné testvérünktől 81 éves korában, Jelenések könyve 14. részéből vettük az ígét. Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg mostantól fogva, bizony, azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Megálltunk Mira János atyánk fia ravatala fölött 92 éves korában. A 71. Zsoltárból vettük az ígét, nevessel engem az én vénségemnek idején, amikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem. Elbúcsúztunk Szabó Lászlóné Csaplár Ilona asszony testvérünktől 94 éves korában, 37. Zsoltárból vettük az ígét, gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyér kéregetővé. Aztán utolsó útjára kísértük el Bartalajos atyánk fiát, 92 éves korában, a 71. Zsoltárból vettük az ígét, sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, de ismét megelevenítesz bennünket, és a föld mélységéből ismét felhozol minket. A vigasztalás igéit hirdettük Lázár Lászlóné Farkas Julianna asszony testvérünk ravatala felett, aki 65 éves korában hunyt el. A rómabeliekhez írott levél 5. részéből vettük az ígét, Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Végső búcsút vettünk Kasik Károly atyánk fiától 90 éves korában, az igét a 91. Zsoltárból vettük, hosszú élettel elégítted meg őt, és elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. És a római levél 7. részéből, ó én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Isten vigasztaló erejét és szent lelkét kérjük a megszomorodott szívű családokra, a gyülekezet imádsághoz szeretetébe ajánlva őket. Szeretném hirdetni röviden azt, hogy ma meghirdettük Peke Norbertnek az izraeli útjáról való úti beszámolót, ez betegség miatt elmarad, mert lázas beteg lett. Hirdetem azt még kiemelten a megszokott alkalmak mellett, hogy lesz egy rövid presbiteri gyűlés kedden, amikor is a vizitációs jelentést meg kell szavazni. Szerdán 18 órakor, illetve egész nap, tehát délelőtt 10-kor egyszer, és este 6-kor női bibliaórán, női világ ima nap lesz mind a két alkalommal. Ezt már átadom, igen. Jó, többit elmondtam, jó.
Minden évben meg szoktuk ünnepelni a Nők Világima napját, amely hivatalosan minden március első péntekén van, de mivel a mi női alkalmaink, bibliaóráink mindig szerdán vannak, ezért március első szerdáján lesz, március 7-én, és ugye van, aki dolgozik, délelőtt nem tud jönni, van, aki meg már este nem szeretne jönni, hogy kétszer is tartunk ilyen alkalmat, hogy mindenkinek lehetőséget adjunk arra, hogy eljöhessem. Paragvaj asszonyai állították össze idén az imanapnak a programját, lesz diavetítés is Paragvajról, és a délelőtt 10 órakor kezdődő alkalmon, ez is már hagyomány kezd lenni, dr. Pásztor Jánosné Judit néni, a Református Nőszövetség elnöke fogja az igét hirdetni közöttünk, úgyhogy minden nőtestvérnek majd adok a kezébe meghívót, hogy el ne felejtsük, tehát, hogy most szerdán délelőtt 10 órakor lesz női imanapi alkalom, És este 6 órakor most lesz úgyis a női bibliaóra következő alkalma, azt is majd ennek a jegyében fogjuk tartani. Szeretettel várunk mindenkit.
A kárpátaljai kirándással kapcsolatban valakinek van kérdése, majd a Katikához forduljon, akkor ő el is mondja.
Csak annyit szeretnék hirdetni, hogy a busz most már véglegesen megtelt. Azoknak, akik még nem tudnak elég információt, következő hétre csinálunk egy tájékoztatót, és aki még nem fizette be a 10 000 előleget, azoktól majd most várom. Köszönöm szépen.
A szám pedig Gondolk úr a templomról.
Kedves testvérek, először azt szeretném kérni, hogy a hírlevelet, aki még nem vett, az vegyen, és olvass el, ott sok aktuális információ van. Másodszorban, hogy ne felejtkezzenek arról el, hogy az adójuk 1%-ával támogassák a közegyházat, tehát az az 1%, ami a 0066-os kóddal a református egyházhoz megy, az alapvetően a iskolák, kórházak támogatására megy. Ugye most mindenki tudja, hogy a Bethesda gyermekkórházat például 47%-kal csökkentik a támogatását, miközben mondjuk a többi gyerekintézménynek 17-19%-kal. Tehát nagyon fontos ez az 1%, illetve a mi óvodánknak például a bővítéséhez is ebből az 1%-ból érkezett támogatás. A Budafoki Református Keresztény Alapítványra adott 1%, az pedig közvetlenül a gyülekezet munkáját, ifjúsági munkát, illetve az is az óvodát támogatja. Ami a építkezést illeti, hát mindenki láthatja, hogy attól függően, hogy úgy gondoljuk, hogy tele van a pohár, vagy félig van a pohár, megállapíthatjuk, hogy ahhoz képest, hogy építkezés van, egészen szép rend van, vagy azt is mondhatjuk, hogy egészen nagy rendetlenségben volt most az istentisztelet. Én azt szeretném megköszönni annak a 8-10 embernek, akik azért körülbelül 5 órát dolgoztak fejenként itt a templomba tegnap, hogy ilyen körülmények között is lehessünk. És szeretném azt is kérni, hogy kifele menet a pénztárosi asztalnál van egy ív, ahol lehet jelentkezni szombatonként, erről láthatólag 1 órától lesz egy ilyen 4-5 órás menet minden szombaton ahhoz, hogy megfelelő körülményeket tudjunk teremteni. Tehát azt kérném, hogy 6-6 nőtt testvér, illetve férfi testvér jelentkezzen minden egyes szombatra, hogy ne legyen azokra, akik egyébként is dolgoztak, aránytalan teher. Erről láthatólag 31-én szombaton lesz a nagy takarítás, tehát egyébként is a templom környéke, meg a templom általános takarítása. Ha minden jól megy, akkor addigra a festésnek és talán a villanyszerelésnek is a végére érünk, tehát akkor már húsvétot megfelelő körülmények között várhatjuk. Hát reméljük, hogy ez sikerülni is fog, és nem nagy szombatra marad ez az utolsó takarítás. Azt is elmondhatom, hogy az adakozás eredményeként a minimál programon most már túl is gondolkozunk, úgyhogy lehet ezen is gondolkozni. Körülbelül egy olyan 54-55 család járult eddig hozzá a felújításhoz. Nagyon köszönjük mindenkinek az imádságát is, mert hiszen látszik, hogy itt elég életveszélyes módon dolgoznak, ha csak az állvány magasságába nézünk, és az az állvány még tovább lesz emelve a kupola miatt. Azt is szeretném kérni, hogy most ugye kicsit összébb szorultunk, mint szoktunk, de ezt használjuk ki arra, hogy akik olyan szomszédaink vannak, akiket még nem ismerünk, előttünk, mögöttünk, mellettünk, akkor azzal váltsunk egy-két szót az istentisztelet vége után. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen, csak annyit, hogy a karzat fölött, alatt az ki van meszelve, a fönti helységek ki vannak meszelve, lépcsőházak ki vannak meszelve, és az első fele ott már szépen fehér, tehát haladgatunk. A 230-ast keressük ki, áll a Krisztus Szent Keresztje.
És rompedet. már ne teljesed be, látom
Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás békesség.